Szóval a Szuke traktátus 41-es lapja következik, és tegnap idéztünk egy vitát a Rabbi Yochanan és Rabbi Lazar között, ami arról szólt, hogy ugye annak kapcsán, hogy a Mishna említette, hogy a luláv csokorból az etrogot csak bizonyos feltételek mellett lehet használni, hogyha a hetedik évben vagyunk, a smita évben vagyunk. Ugye az a probléma, hogyha az etrogot a hetedik évben szüretelték le, akkor az a hetedik évi szüret tilalmába esik, és ezért csak olyan feltételek mellett lehet használni, ha biztosak vagyunk benne, hogy az azért fizetett pénz, az csak a közvetlen étkezésre, elemózsiára, eledelre lesz használva, és nem lesz kereskedés, és nem lesz kereskedés a hetedik évi terméssel. Ennek kapcsán eléggé elmélyültünk a hetedik évi termésnek a kérdéseibe, és egy vitát idéztünk, a Talmudból, amiben arról volt szó, hogy amikor kiváltom a gyümölcsöt, ugye a hetedik évi gyümölcsnek egyrészt ugye hosszasan definiáltuk, hogy pontosan mi az a termés, amire vonatkozik a hetedik évi parlagévnek a tilalma, és az, amire vonatkozik a hetedik évi parlagévnek a tilalma, és így valamilyen szentsége van a gyümölcsnek, azt a szentséget milyen módon veszi át valami más? Ugye két opció van, hogyha mondjuk hasonlóan például a Mászer Sénihez, a második tizedhez, hogyha van egy második tizedem, ugye gyümölcs, azt átváltom pénzre, és a pénzt viszem föl Jeruzsálembe, a pénz átveszi a szentségét a gyümölcsnek. Ugye ehhez hasonlóan a smita év gyümölcse, aminek van egy szentsége, a hetedik év a smita évnek a szentsége, ezt milyen módon tud átkerülni ez a szentség mondjuk valami másra, mondjuk pénzre. És két vélemény volt. Az egyik vélemény szerint a szentség át tud kerülni mind adásvétel révén, mind pedig átrakás révén. A másik vélemény szerint pedig csak átrakás révén tud a szentség rákerülni a pénzre. Mit jelent az adásvétel, és mit jelent az átrakás? Adásvétel ugye azt jelenti, hogy ha nekem van, én leszületeltem a hetedik évi gyümölcsöt, termést, és oda jön hozzám a Gábor, és azt mondja, hogy akkor szeretné ezt megvenni, ő fizet nekem pénzt, én pedig odaadom neki a gyümölcsöt, akkor a pénzre rátmegy a hetedik évi gyümölcs szentsége. Ez az adásvétel. Ugye ez egy erős akvizíció, egy erős jogi aktus, mert nem csak valamilyen mondás az, aminek a révén itt a szentség mozog, hanem van egy birtokváltozás, egy tulajdonjog és egy birtokváltozás. Ez az adásvétel révén. Van egy másik lehetőség, hogy nincs adásvétel, nálam van a gyümölcs, fogok pénzt, és azt mondom, hogy mostantól ennek a gyümölcsnek a szentsége szálljon át a pénzre, nem változik tulajdon, átszáll-e a pénzre a szentség, vagy sem. És ebben volt két vélemény. Az egyik vélemény szerint méghozzá, ha jól emlékszem, akkor már is mondom, Rabbi Yochanan volt az, aki azt mondta, hogy mind adásvétellel, mind átrakással működik ez a szentség átvitel, és Rabbi Lazar volt, aki azt mondta, hogy csak adásvétellel, csak adásvétel révén működik. Oké, ugye ez volt a vita. Most akkor ezt szerintem föl is írjuk, mert amúgy el fogjuk felejteni, hogy ki mit mond, annyira komplikált lesz. még egy kicsit fogunk ezzel foglalkozni, egy 5-10 percet, és utána egy kicsit könnyebb vizekre fogunk evezni. Szóval, miről beszélünk? Ugye van a smita gyümölcs, van két vélemény. Az egyik vélemény szerint, ugye ez Rabbi Elazar, szerinte adásvétellel át tud venni a pénzre a szentség. De ami Jajfalan pedig azt mondja, hogy át tud menni adásvétellel, és át tud menni átrakással. Nem tudok jobb fordítást erre. Oké? Okay. Ugye ez a két véleményünk van, és ez a kiinduló pontunk. Tudom, hogy üljek, hogy lássátok a táblát. Oké. Okay. Szóval, akkor ez a kiinduló pontunk, és most ennek a vitának a leszűkítéséről lesz szó. Vigyük tovább az esetet. Én ugye eladok valamit a Gábornak. A Gábor tovább viszi ezt a gyümölcsöt. Tehát mondjuk, én eladtam valamit a Gábornak, és a Gábor tovább adja a Lacinak. Van-e különbség az első akvizíció és a második akvizíció között? Ugye? Egyre távolodunk az eredeti státusztól. Én leszületeltem a hetedik évben, eladtam a Gábornak, Gábor tovább adja a Lacinak. Vagy... Én leszületeltem az a hetedik évben, eladtam a Gábornak, a Gábor pedig átrakja a szentségét további pénzre. Ugye itt van a másodvonal, a második fázis, és most arról fogunk beszélni, hogy Rav Ashi azt mondja, hogy ez a vita arról, hogy a smita termésnek a szentsége hogyan rakódik át valami másra, mondjuk pénzre, ez a vita Rabbi Jajhanan és Rabbi Lazar között, amit én fölrajzoltam a táblára mögöttem, ez a vita csak az első körben van. A második körben nincs vita. A második körben mindenki egyetért, hogy a Jöjhanannak igaza van, és ez működhet adásvétellel is, és átrakással is. Az első körben a szentség csak akkor megy át a pénzre, hogyha ha adásvétel történt. A másik körben már tovább megy akkor is, hogyha nem adásvétel, hanem átrakással történt. Amara vási, machnaik, ez beprilisain, ávad beprilisaini, divrákkal, ben mikach, ben derechilul. A második körben akár adásvétel volt, akár csak simán átrakták pénzre, akkor átmegy a szentség. Azt mondja a Talmud, oké, de itt mindig ez problematikus. Miért? Mert korábban volt, ha visszaemlékeztek a tegnapi nagyon komplikált szúgjára, akkor ott volt, idéztünk egy brájtát, és a brájta explicit mondott egy esetet, amikor azt mondja, hogy Jánkele eladta a gyümölcsét, és a gyümölcs, és az illető azon abból a gyümölcsöt ő is eladta, és abból vett húst. Eladta a húst, vett belőle a halat. Eladta a halat, vett belőle, nem tudom micsár. És azt akart, és azt mondta végig a, hogy hiák a misna, a brájta, hogy tovább megy a szentség. És mindig az eladás kifejezést használtam. Most, ha igaz lenne Rav Ashinak, hogy nem csak az eladással, hanem a sima átrakással is működik ez a szentség áttevés, akkor a Brighton nem az eladást használta volna a későbbi fázisokban, a másik, a harmadik, a negyedik, stb. Fázisban. Vannak tani lakách, ájde tanerése lakách, tani nami széfe lakách, azt mondja, Talmud, igen, nem kellene ezt használni valóban, csak a Talmud az egyszerűség kedvéért, a Mishna, a Brájta egyszerűség kedvéért használja ezt az adás adásvétel tovább, általi továbbadást. Oké. Okay. Észfér a vinaravási, misi és le is szállása a svíz, bikös likákbai halók, kétszer jászi élek egyszer hemmeli ragi lecce, vagy emelő, hogy tényleg beszél a pérez, ne hiszen lej, vagy hegyzve, emelő, hárja pénzszerű, nuszunim lech a matana, vagy hú, emelő, hely lech a szelev matana, vállalikják bajomra is érce. Azt mondja, a Talmud Ravinának nem tetszik Ravási értelmezése. És Ravina a következőt mondja, azt mondja, de van egy brájta, amiben úgy tűnik, hogy továbbra is, a második meg a harmadik fázisban is, csak adásvétellel működik a szentségátrakás. Hogy látjuk, hogy ez így van? Mert a brájta a következő esetet mondja. Nekem volt pénzem, aminek volt hetedik évi szentség. Ez hogyan lehetséges, hogy én már eladtam egy hetedik évi gyümölcsöt, kaptam érte pénzt, arra átkerült a hetedik évi szentség. Hogyan tudom felszabadítani ezt a pénzt a hetedik évi szentségtől? De mindig azt mondja, a Talmud, szeretnék venni mondjuk ezért a pénzért egy ruhát, okay? Akkor ha simán oda mennék a ruhaboltba, és vennék egy ruhát ezzel a pénzzel, akkor a ruha átvenné az hetedik évi szentséget. Yeah. Mit kell csinálnom? Követtek még, vagy? Oké. Okay. Mit kell csinálnom? Az, hogy elveszítse a pénz a hetedik évi szentséget. Azt mondom, hogy itt van a pénz, adjál érte nekem gyümölcsöt. Ő ad nekem gyümölcsöt. Most a gyümölcsön van a szentség, és a pénz elveszítette a szentségét. Én a gyümölcsöt fogom, és odaadom neki, visszaadom neki ajándékba. Ő pedig ad nekem, visszaadja nekem a pénzt ajándékba, és utána megvehetem a ruhát. Magyarul, ha közvetlenül venném meg a ruhát a pénzért, akkor a ruhára menne a szentség. Így a gyümölcsre ment a szentség, azt odaadom neki ajándékba, a pénz elveszítette a szentségét, akkor most föl tudom használni arra, hogy ruhát vegyek érte. Most ebben az esetben mit látunk, hogy nem azt mondja, hogy menjek haza, vegyek ki a frizsiderből egy almát, és tegyem rá a átrakással a pénznek a szentségét az almára, hanem azt mondja, hogy vásárolja. Magyarul hiába a második fázisnál tartunk, még mindig csak a vásárlás működik, de az átrakás nem. Akkor igaz lenne a Rávásinak, hogy a második fázisban Rabbi Yochanannak van igaza, és mind az eladás, mind az átrakás működik, akkor itt ebben a brájtában nem eladással oldanánk meg ezt, hogy tudjak ruhát venni a hetedik év szentségével bíró pénzzel, hanem átrakással. Azt mondja erre a Talmud, el amara vásimach laj, kezbe pri sénia, vabbe pri rissain, divrákon mikach indere hinul laj. Ezt a Talmud, igen, akkor ezért korrigálnunk kell azt, ahogy idéztük rá vásit. Rá vási nem azt mondta, hogy a vita Rabbi Lazar és Rabbi Yochanan között, ami a mögöttem lévő táblán látható, az az első eladásnál van. De hát amikor az első fázisban van, de a későbbi fázisokban nincsen vita, hanem mindenki azt mondja, mint Rabbi Yochanan, hanem pont fordítva, azt mondta, a vita Rabbi Yochanan és Rabbi Lazar között az a későbbi fázisokban van, az első fázisban mindenki elletért, hogy csak az eladással megy át a szentség. Vannak tani echot svíz, vechot májszer séni, Mais víz, mais echod svíz, echod maiszer séni. Azt mondtam, hogy oké, még mindig nem jó, mert van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy mind a hetedik évi gyümölcs, úgy értelmezzük, de nem egyértelmű, csak azt mondja, mind a hetedik évi, mind a második tized az átrakással átkerülhet a pénzre a szentsége, akkor az átrakásról beszél, és nem pedig adásvételről. Azt mondja, a Talmud mész víz, itt nem a hetedik évi gyümölcsről van szó, hanem már a hetedik évi pénzről. A hetedik évi gyümölcsöt, árnak a szentségét átrakták a hetedik évi pénzre, és ez az a pénz, amit utána tovább átrakással lehet kiváltani. Díletem, mert hachim, májszer, májszer, mámes, vahak, szív, cártak, eszbe, dehala, de mely májszer, hachim, nem edvény, svíz, mert ha nem így lenne, akkor a második tizednek sem, ha nem a második fázisnál tartanák, vagy az első fázisnál, akkor a második tizedet se lehetne értelmezni, mert akkor arról lenne szó, hogy a gyümölcsöt váltott ki valami másra mondjuk egy állatra, de ugye az egész második tizednek az a lényeg, hogy egy pénzt viszel fel Jeruzsálembe, és azt váltod, azzal veszel állatot, vagy valami más élelmiszert, tehát ott is már biztos, hogy a pénzről van szó, tehát már a második fázisnál tartunk, ugyanígy a hetedik évi amiről itt mond, az nem a hetedik évi gyümölcs, hanem a hetedik évi pénz, tehát már a második fázisról tartunk. Kedves barátaim, ha nem teljesen tudtátok követni az elmúlt pár percet, ne legyetek szomorúak, ezzel most ezt a részt befejeztük. Új misna következik. Bari sajna haja lulav, nitab migdas, siva, dinajai mechod. Nagyon érdekes törvény. Kezdetben a szentélyben minden nap lengették a lulavot, és a szentélyen kívül a többi közösségben csak az első nap. A lulav micvája csak az első nap. Csak a szentélyben 7 nap, a többi helyen csak az első nap. Hogy miért, arról fogunk majd külön beszélni. Tulajdonképpen spoilerezhetünk is. Miért van ez így? Miért, a Tóra szerint a micva, a lulav micvája az a szentélyen kívül csak az első nap van, a szentélyben minden nap van. Miért? Mert a Tóra azt mondja, a Mózes 3. könyve 23-as fejezet 40-es mondat. És vegyetek magatoknak az ünnep első napján szép gyümölcsöt, fűszfaágat, mirtuszágat, csatacsatacsat, mondat, amit már gyakran néztünk, és örvendjetek az örökkévaló Istenetek előtt 7 napon át. Erre azt mondjuk, vegyetek magatoknak az első nap, ott nincs írva az örökkévaló előtt, az bárhol. Az első nap, az micva bárhol. Az örökkévaló előtt örvendjetek 7 napon át. Mi az az örökkévaló előtt? A szentélyben. A szentélyben 7 napon át, a szentélyen kívül az első nap. És ezért kezdetben így is jártak el, hogy a szentélyen kívül az első nap volt csak micva a luláv, a szentélyben pedig 7 napon át vették a lulávot. Mit csinálunk mi? Minden nap van luláv. Mi se halabésze még, de siszkén a bjéhelem, mert zákály sír luláv, nőtt a medina, siva az éhelem még, de bjéhelem, mert zákály, amikor elpusztult a szentély, akkor elrendelte, hogy minden nap vegyen, lengessük a lulávot, emlékül annak, hogy a szentélyben is minden nap lengették. Tehát manapság, amikor minden reggel lengetjük a lulávot, az azért van, mert egy rabbinikus, Rabbi Yochanan ben Zakkai rendelete annak emlékére, hogy a szentélyben is lengették minden nap a lulávot. De a tórai törvény szerint elég lenne az első nap. Oké, akkor itt ugye mit látunk, hogy van egy ilyen fogalom, hogy bizonyos dolgokat azért csinálunk, hogy emlékezzünk a szentélyre, a szentély emlékére. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Általában. Na, vidalan, de zéhel migdas. Amrebi éhenan, de amekra, azt mondta Erebi éhenan, Jeremiás próféta, amikor a Jeruzsálem és a szentély pusztulásáról beszél, akkor a következőt mondja. Ki a ele a ruha lach, umekoi száich el paech numasem. Majd borogatást teszek rád, és a sebeitől meggyógyítalak, mondta az örökkévaló. Kinni daha karulach, mert el hanyagoltnak neveznek téged, cionhi dajres enla, és Cion keresi az ő kedveskedőit, de nincs, aki ezt megtegye. Magyarul arról beszél Jeremiás, hogy Ciont elfelejtik az emberek. Ugye egy dajres enla, senki nem keresi Cionnak a javát. Cion ugye az Jeruzsálem, szentély. Mit lát a bajedrisa? Mit látunk Jeremiástól? Hogy kéne, hogy legyen, aki keresse. Magyarul van egy ilyen, lenne egy kötelességünk, hogy miután elpusztult a szentély, sirassuk, fájlaljuk, hogy a szentély már nincs velünk, és ezért, mondja Rabbi Yochanan, kötelességünk bizonyos dolgokat a szentély emlékére csinálni, hogy emlékezzünk és fájlaljuk a szentély pusztulását. Oké? Most arról lesz még szó, hogy mi mindent tiltott meg, vagy nem tiltott meg, mi mindent rendelt el Rabbi Yochanan a szentély emlékére. Emlékeztek, hogy van egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy kadas. Emlékeztek? Ugye, miről szól a hadas? Ugye van a termés, ami a tavalyi termés. A tavalyi termést lehet enni 16-áig, és van az új termés, ugye itt most Nisztán hónapról beszélünk, tehát ez a, itt kezdődik a Pészák 15-én, és az új termést azt 16-ától kezdve ehetjük. Oké. Okay. A kérdés, miért 16-át? Emlékeztek, mi az a szertartás, amivel elkezdjük enni az új termést? Valakinek megvan? Van egy szertartás, amit csinálnak, ma már nem csináljuk, de a szentély idején csinálták. Amitől fogva az új termést el lehet kezdeni enni. Senkinek nincs meg? Mit kezdünk el 16-án csinálni manapság is? Mit? Mit kezdünk el Pészak második napján csinálni? Hogy? Nagyon jó! Mi ez az Omer? Kéne. Na ez az a szertartás, amitől fogva az új termést lehet enni. Amikor az új, a kévet összefogták, levágták, meglengedték, és hoztak belőle egy áldozatot, innentől fogva lehetett enni az új termést. Mikor csinálták ezt? 16-án reggel. Most. Nagyon érdekes dolgot mond a Bélkhalam. Azt mondja, amikor a szentély állt, akkor mettől fogva kezdték enni az új termést. 16-a nagyjából déltől. Miért? Mert addigra már biztos meg lett hozva az Ómer áldozat. Most, hogy már nem áll a szentély, mikortól fogva lehet enni az új termést? A 16. nap végétől. Most, hogy nem áll a szentély, ki kell várni a teljes 16-át, és amikor vége van a napnak, onnantól fogva lehet enni az új termést. Erről lesz most szó. Vese ilyen jaim hennef. Azt rendelte még el. Bocsánat, úgy látom, hogy ezt kihagytam. Ezt a magában a misnában mondja a Bjelchenon. Csak véletlenül átugrottam, és nem olvastam föl. Oké, tehát azt rendelte el a Bjelchenon, hogy a teljes napot meg kell várni, a teljes lengetés napját, ugye itt is lengették az Ómert, ahogy mi lengetjük a lulavot, a teljes napot meg kell várni, amikor már a szentély nem áll, amikor a szentély állt, akkor elég volt megvárni, amíg tényleg meghozták az áldozatot, és nagyjából ez délben megtörtént. My time, mi ennek az oka? Mehéra iban emésze migdas, hogy emlő is tákad millaj a hálnabaj, mizra, hástunk nem inni, Din hulla yadin de shtaked le hab mes migdash hay mizrachit ya hashtad ikav mes migdash hay mat. Tam da kert kezet mondja. Valójában a Tóra törvénye szerint van különbség a szentély ideje és a szentély utáni, vagy amikor nem áll a szentély, a között az idő között. De a Tóra törvénye szerint ez a különbség ez abban van, hogy a Tóra törvénye szerint, ha nem áll a szentély, akkor nem, hogy a nap végét kéne megvárni, hanem elég lenne a nap elejét megvárni. Tehát a Tóra törvénye szerint, amikor nincsen szentély, már 16-a elején el lehetne kezdeni enni az új termést. Miért rendelte el Rabbi Yochanan, hogy nem, hogy ne korábban együk már, hanem éppen, hogy később, amikor nem áll a szentély. Mert hogyha megengednénk, hogy a Tóra törvénye szerint járjunk el, és 16-a reggelén, már el lehet kezdeni, hogy tulajdonképpen estén már, el lehet kezdeni a, enni az új termést, akkor mi történne? Eljön az idő, amikor fölépül, visszaépül a szentély, és az emberek nem értenék, hogy mi a különbség, és azt mondják, ó, már lehet enni, tavaly is ettünk, és nem értenék, hogy nem, most már, hogy áll a szentély, most már csak déltől lehet, mert meg kell várni, hogy meghozzák az áldatot. És ezért a biztonság kedvéért mikortól együnk, amikor nem áll a szentély, éppen hogy későbbtől. Remélem, hogy követhető vagyok. Még egyszer. A Tóra törvénye szerint, ha áll a szentély, akkor meg kell várni, meghozzák az áldatot, az mikor van körülbelül délben. Ha nem áll a szentély, akkor lehetne enni rögtön. Mit mondtam? Jéhanan, nem. Ne csináljuk így. De mi fog történni? Hozzászokunk, hogy lehet enni rögtön. Fölépítik a szentélyt, és az emberek azt mondják, hogy jó, de tavaly, amikor nem állt a szentély, akkor is még akkor mit csináltunk? Ettük rögtön, akkor most is eszünk rögtön, és nem fogják tudni, hogy amikor áll a szentély, akkor más a szabály, akkor meg kell várni, amíg meghozzák az omer áldozatot. Ezért mit mondott Rabbi Yochanan? Amikor nem áll a szentély, akkor későbbtől kezdjük el enni. De mikortól? Amikor vége van a 16-án. Most a Talmud arra fog kitérni, hogy mikor épül föl, ebben a variációban, amiről beszél a Yochanan, mikor épül föl a szentély. De banas émas, de bane émas, illéma de bane, és ez egy fantasztikus diskurzus ez, ami most jönni fog, mert úgy tűnik, mintha a szentély az egy pár pillanat alatt föl tudna épülni. Vagy mindjárt látni fogjátok. Mert a Talmud azt mondja, mikor épül fel a szentély? 16-án vagy 15-én? Mint hogyha ez egy olyan gyors folyamat lenne, hogy ez egy pillanat alatt, egy pár pillanat alatt fel tud épülni. Emlékeztek, hogy hol tanultunk még erről? Volt két hely a Talmudban, amiből úgy tűnt, hogy a szentély, ha majd egyszer eljön a messiás és felépül, akkor az olyan gyorsan tud felépülni, hogy hihetetlen. Két helyen is tanultunk már, az egyik hely az volt, ahol arról beszéltünk, hogy a kohaniták ihatnak-e bort. Ugye elvileg bor, ittasan nem lehet bemenni a szentélybe, és hogyha mi van, akkor most iszol bort kohanitaként, és egyszer csak felépül a szentély. És ebben mit látunk? Ugye eleve valaki iszik egy vízbort, utána 18 perces séta után már nem számít alkohol hatás alatt lévőnek. És ha mégis fölmerül, hogy ne igyál amiatt, mert hát a felépül a szentély, azt mondta, hogy ti kevesebb, mint 18 perc alatt fel tud épülni a szentély. A másik ilyen hely az arról szólt, hogy ha eljön a messiás, hogy is volt, hogy az Éruf kapcsán, hogy Eliáhu jöhet-e pénteken. Emlékeztek, hogy a messiás eljöhet-e pénteken, vagy szombaton, zsidóknak ne legyen problematikus, hogyha jön péntek. Már emlékszem pontosan, hogy volt. Mindenesetre ezekből a felvetésekből mind úgy tűnik, hogy a felépülése az pillanatok alatt megtörtént, és igazából Máriának látom, hogy itt hozzászólt. Valóban van egy olyan vélemény, hogy a szentély tulajdonképpen készen lejön az égből, és így épül föl, és ezért tud ilyen gyorsan történni. Most itt is erről van szó. Azt mondtam, hogy Banu Eimas, tulajdonképpen mikor épül föl így a szentély, ami miatt aggódott Rabbi Yochanan, és azt mondta, hogy hát akkor ne a Tóra törvénye szerint járjunk el, hanem már hanem szigorúbban, és ne a 16-a elején legyünk, hanem 16-a végén, azért, hogyha fölépül a szentély, stb. Illéma de Banu Besisszár, hare hitir heir mizrach, elejde Banu Bechamisszár. Azt mondja, Talmud, ha a 16-án épül föl, tehát már bejött a 16-a, akkor ha itt már 16-a napközben épült föl a szentély, oké, de amikor eljött a 16-a eleje, akkor még nem volt szentély. Akkor ezek szerint itt már lehetett tenni a új termésből. Tehát a 16-a alatt épült föl a szentély, akkor már nem kell megvárni, míg az áldozatot meghozzák, hanem az már mikor bejött a 16-a, a Tóra törvénye szerint már lehet enni az új termésből. Ha 15-én épült fel a szentély, akkor is mikor, akkor igaz, hogy nem lehet már enni rögtön a nap kezdetén, hanem meg kéne várni, amíg az áldozatot hozzák. De mit mondtunk, hogy meddig hozzák meg mindenképp az áldozatot? Délig. Déltől mindenképp lehetne enni. Világos? Ugye mit mondott Rabbi Yochanan? Azt mondta, hogy azért együnk a nap végétől, és ne a nap elejétől, mert ha fölépül a szentély, az emberek azt fogják gondolni, hogy lehet enni a nap elejétől. Pedig nem lehet, mert a szentély, ha már áll, akkor az áldozatot meg kell hozni. Én azt mondtam, hogy ha fölé, amit a szentély fölépült Pészak után, akkor jövő Pészakra csak tudni fogják, mit kell csinálni. Akkor mi a probléma az, hogy közvetlen ott épült föl, de mikor? Ha 16-án épült föl a szentély, akkor a 16-a bejövetelekor még nem volt szentély, tehát lehetett tenni rögtön. Ha 15-én épült fel a szentély, akkor lehet, hogy nem lehet tenni rögtön, de délig már csak meghozzák az áldozatot. Tehát magyarul leegyszerűsítve, miért a nap végéig húzta ki Rabbi Yochanan a határ? Mert nem azt mondta, hogy akkor mindig együnk úgy, mint állna a szentély, hogy déltől már lehet enni.
Lajc liha, de iban ebben lájla innám és szamukhess ki a szakámo.
Azt mondta, hogy tudjátok miért? Mert ha itt épül fel a szentély este, ugye hogy néz ki a Ómer áldozat normálisan, hogy éjszaka kimennek és összekötik a kévéket és levágják, és reggel hozzák meg be az áldozatot. Most, hogyha este épült fel a szentély, akkor már nincs idő arra, hogy a kévéket összegyűjtsék, és ezért itt keletkezik egy zavar a történetben, mert az emberek azt fogják gondolni, hogy lehet enni reggeltől, mert nem lesz áldozat, de nem lehet enni reggeltől, mert meg kéne hozni az áldozatot, csak későbbtől, és ezért lehet csak estétől enni.
Amár Rab Nachman bar Yitzchak, Amár Rab Yochanan ben Zakkai, és Sitas Rab Yehuda Amra, de Amár min a Tóra Huda Aszur. Azt mondta erre Rab Nachman bar Yitzchak, eleve Rab Yochanannak ez a belátása, ez a rendelete, hogy a nap végét meg kell várni, amikor nem áll a szentély, ez nem egy rendelet, hanem szerinte a Tórából következik ez, ahogy Rab Yehuda is tanította. Miért? A Tóra következőképp fogalmaz. Azt mondja a Tóra, ne egyetek az új termésből, addig, amíg meg nem hozzátok az ómer áldozatot, ne egyetek eddig a napig a termésből. Tehát a Tóra két dolgot mond. Ne egyetek, amíg meg nem hozzátok az áldozatot, ne egyetek eddig a napig. Mert Rabbi Judah azt mondja, hogy két külön korszakról van szó. Ha áll a szentély, akkor ne egyetek, amíg meg nem hozzátok az áldozatot a termésből. Hogyha nem áll a szentély, akkor eddig a napig. Magyarul, mit jelent az, hogy eddig a napig?
Tehát még egyszer, ne egyetek. Pont. Egyszer azt mondja, amíg az áldozatot meghozzátok, a másik ember azt mondja, eddig a napig. Most, hogy értjük ezt, hogy érti Rabbi Yehuda? Hogy ha áll a szentély, akkor addig ne enjétek, amíg meg nem hozzátok az áldozatot. Ha nem áll a szentély, akkor eddig a napig. Mit jelent az eddig a napig? A nap elejéig, vagy a napot is beleértve? Amikor azt mondod valamire, hogy eddig, az mit jelent? Eddig, és nem beleértve azt a dolgot, ameddig, vagy eddig, és beleértve azt a dolgot, ameddig, ugye? Gábor, szerinted? Hogy?
Nem beleértve.
Te azt mondtad, hogy nem beleértve. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy beleértve. Eddig, és beleértve az addigot is. Magyarul, beleértve a teljes 16-át. És ezért szerint a Tóra szerint van úgy, hogyha nem áll a szentély, akkor a teljes 16-a is beleszámít a tilalomba. Ha állna a szentély, akkor déli.
Ha nem áll a szentély, akkor az a teljes 16-a is benne van.
Ezt mondta Rabbi Júda,
és Rabbi Nachman szerint ez Rabbi Jöjhanannak is a véleménye. Mi szavarnak a kavaszéba? Ha maflik palig a lej, azt mondtam, de várj, nem lehet, hogy Rabbi Jöjhanan egyetért Rabbi Júdával ebben, hiszen látjuk, hogy másút vitatkozik vele ezzel. De na, mi se kell beszélni, míg dahas hisz kéne, bírj, nem ez zákány, se nem kulai asszúr, amár, ami húda vállom, én a tojra hozzunk, de hazzív, ádátszom, hogy az ádicom is, hogy jaj. Van egy brájt, ami konkrétan azt mondja, hogy amióta elpusztult a szentély, Rabbi Jöjhanan elrendelte, hogy a 16-a végéig ne lehessen enni az új termésből. Mire jött Rabbi Júda, és azt mondta, várjál, miért kellett elrendelni? A Tóra szerint nem lehet enni a 16. nap végéig, ha nem áll a szentély. Akkor látjuk, hogy itt vitatkoztak, hogy ez a Tóra szerinti tilalom, mondta Rabbi Júda, és Rabbi Jöjhanan azt mondta, hogy nem, ez egy rendelete. Rabbi Júda oda katai, húsz szavai, mint Rabban a kamá, vagy lai, mint rá ez a kamá. Azt mondtam, hogy nem. De arra van szó, hogy Rabbi Júda ugyanezt felvetette Rabbi Jöjhanannak, és azt mondta, miért kell elrendelni, amikor ez egy tórai törvény. De Rabbi Júda félreértette, azt hitte, hogy Rabbi Jöjhanan valóban ezt elrendelte, és nem gondolja úgy, hogy a Tóra szerint is így van, de valójában Rabbi Jöjhanan egyetértett Rabbi Júdával, hogy ez egy tórai törvény, és nem egy rendelet. Tehát a Tóra szerint van úgy, hogyha nem áll a szenté, akkor a 16. nap végétől lehet csak enni az új termést. Ba, ha hiszkén kalmár, azt mondtam, hogy várjál csak, de hát maga a szöveg azt mondja, hogy elrendelte. Ha valami a Tóra szerint van, akkor az nem kell elrendelni, az a Tóra szerint van úgy. Azt mondja erre a Talmud, máj hiszkén, darásra hiszkén, ezt lehet úgy is érteni, hogy a Tórát értelmezte, és ez alapján elrendelte. Magyarul mégiscsak egy tórai szabályt rendelt el. Oké, megyünk tovább. Amit akkor ebből az egészben le kell szűrni, az az, hogy a Tóra szerint az első nap lenne csak micva a szentélyen kívül a lulávlengetés, és a többi nap csak a szentélyben lenne, de Rabbi Jöjhanan elrendelte, hogy miután elpusztult a szentély, hogy mindenütt minden nap lengessék. Miért? A szentély emlékére. Ugyanúgy, ahogy elrendelt bizonyos dolgokat a Ómer áldozat és az új terméssel kapcsolatban, ahogy ezt itt kifejtettük. Új misna következik. Jöjjöntöm visönsel hág se haljezbe sábesz. Manapság, hogy majd erről lesz szó később, ha szombatra esik az ünnep, akkor nem lengetünk lulávot. Ugye? Különben akkor sem, hogyha az első nap esik szombatra, ami egy nagy hidus, mert ott már egy tórai szabályt, ugyanúgy, mint ahogy nem fújunk sófárt, hogyha szombatra esik Rosh Hashana, ugyanígy nem lengetünk lulávot, hogyha szukott sábeszre esik. Oké? Okay? A misna idejében nem így volt, hanem azt mondja, jöjjöntöm visönsel hág se halli özbe sábesz, hogyha az ünnep első napja szombatra esik, akkor szombaton is lengették a lulávot. De hogy? Kalam vagy lichim, ezt lulav ejjel beszek neszesz, le ma harasz ma skiminu bajin kolechad vechad mákeres se lejven nöjtlő. Akkor pénteken mindenki elhozta a luláját a zsinagógába, és másnap mindenki meg fölismeri, ez az én lulávom. Miért? Mert fontos, ugye, hogy ne vigyék szombaton, nehogy megszegjék a vivés tilalmát. Másik oldalra viszont fontos, hogy mindenki a sajátját sajátjával mondja, ugye? Ahogy tanultuk, hogy az első nap mindenképp micva, hogy az ember a saját lulájával lengesse. Emlékeztek, hogy miért? Mit mond a Tóra? Vegyetek! Hogy? A pénzért az, de vegyetek magatoknak. Az, hogy a sajátotok legyen, igen. Tehát ezért fontos, hogyha már pénteken oda is vitték a lulávot, mindenki fölismeri, hogy melyik az övé. Miért? Nyilvnés, amruha, hamim, hiszen a bölcsek azt mondták, én adam jöjjtszei, de én ha vasszai, mi jöjjöm, lisaim, mi lulava, és elháveiraj, hogy az ember a fele barátja lulávjával nem tudja a micvát megtartani az ünnep első napján. Sajjöm éjszakát, adom jöjjtszei, de én ha vasszai, lulava, és elháveiraj, az ünnep többi napján viszont meg tudja tartani. Miért? Az ünnep többi napján ez már nem egy tórai micva. A tórai micva csak az első napra vonatkozik, ugye? Rabbi Jöjszi, ami értése hák, sehali ezbe sába, ez a sahra, egy ceszlóval, ez a susz a rábim, patrúin, és egy cilbrisusz. Rabbi Jöjszinek van egy érdekes megjegyzése, ha valaki megfeledkezett magáról, és az ünnep első napján, szombatra esett az ünnep, kivitte a lulavot az utcára, akkor föl van mentve a büntetés alól. Miért? Mert egy micva érdekében csinálta, és ő megfeledkezett a dologról, és ezért patul, nem kell áldozatot hoznia. Oké. Okay. Ennyit tartott a misna. Most térjünk arra a kérdésre, hogy a saját lulav kell, hogy legyen az embernek, amikor az első nap a micvát tartja. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert na, hanem mini. De tanulában a bölcsőink tanították, ula kachtem, és vegyetek, ti vegyetek, stej, le kihabját, kol echod ve echod, hogy mindenki a sajátját vegye, misalachem. Le hajci ezt a saul, vesz a gazul, magyarul kizárva ezzel a lopott vagy a kölcsönvett lulavot. Tehát az első nap nem mehetek oda a barátomhoz, hogy figyelj, add kölcsön a lulavodat, mert a kölcsön lulav nem ér az első nap. Mikán omruha hamim, én adom jöjjtszik, ha vasszim, mintha isosan hágulóval, és ha vére, eleimként nasztanében a tonon. Csak akkor lehet az első nap a fele barátom lulavjával teljesíteni a micvát, ha ő ajándékba odaadta nekem. Ez az oka annak, hogy ha nálam van egy lulav, és jön a kálmár, és figyelj, szeretném meglengetni, akkor az első nap azt kell mondanom, itt van ajándékba, hozzáteltem ám a nászlárzét, de az a feltétel, hogy majd visszaadod nekem ajándékba. De ajándékba kell adnom a kálmárnak, mert különben nem tartja meg a micvát, mert nem a sajátja. Mi a helyzet a zsinagógában? És sokszor van a zsinagógában ilyen közlulav. Ugye? Jön mindenki, és elveszi. De akkor az nem az övé. A zsinagógában azzal a tudattal van ott az a sok luláv, azért vettük, hogy aki megfogja azt az első nap, az az övé. Magyarul az a köz minden egyes személynek, aki ezt meg fogja fogni, ajándékba odaadja, és így akkor mégis megtartja, hogy az a sajátja. Májszebrában Gamliel, és Suhamre, Lazabban, az Árvében, kívül a sajátja, bajnbe Svina. Történt egyszer, de bengem lér, ami soha, de azonban az árja, és ami a kiva, egy hajóval jöttek. De azt hiszem, hogy ez egy visszatérő eset, itt ez a hajós történet, ez már többször volt a szombatraktátusban. Rómából jöttek ezek a rabik hajóval, szó volt már arról, hogy szükét épített, már sok mindenről szó volt itt, most a lulávjáról van szó, hogy a hajón jöttek, és lajjaj, lulav, elere bengem lér, és csakra bengem lérnek volt lulávcsokra. Ráadásul se lakha be elef zuz, amit 1000 zusz pénzért vett. Nagyon drágán. És volt egy sajátja. Notli Rabbi Gamliel, jatsza baj. Ő meglengette, és teljesítette a micvát. A Szanel Rabbi Yeshua be matana, és odaadta ezek után ajándékba Rabbi Yeshuának. Rabbi Yeshua is meglengette, és ő odaadta el az árjának ajándékba, és ő is meglengette, és odaadta Rabbi Akivának ajándékba. Ő is meglengette, és aztán visszadta ajándékba Rabbi Gamlielnek. Körbejárt a luláv, mindenki ajándékba kapta, ajándékba adta tovább, és így megtartották a micvát. Oké, ez a történet. Több érdekesség is van. Lama le mei már echziröjt. Az első érdekesség, hogy mi az oka annak, hogy a végén, kit érdekel, hogy a végén Rabbi Akiva visszadta Rabbi Gamlielnek? Miért lényeges ez a kérdés? Ugye a tanulva egy történet úgy, ahogy el van mondva, mindig kell, hogy legyen valami gyakorlati jelentőség. Mi a jelentősége annak, hogy Rabbi Akiva visszaadta Rabbi Gamlielnek a végén? Elég lenne csak mondani, mindenki ajándékba adta egymásnak, és így megtartották a micvát. Mi a magyarázat? Azt mondja, a tanulod, milszágá volhék a másmalam a tanám, azt lágzém a tanám. Azért mondja ezt a Talmud, mert azt akarja nekünk tanítani ezzel, csak úgy mellékágon, hogy egy olyan ajándék, amit feltétellel adok, azzal a feltétellel, hogy majd visszaadod nekem ajándékba, az is ajándék. Tehát, ha én adom meg a Kálmán, és azt mondom, Kálmán, itt a lulávcsokor, ajándék, azzal a feltétellel, hogy majd visszaadod ajándékba, az egy ajándék. Nem lehet azt mondani, hogy mert egy olyan feltételhez kötöttem, amiatt az ajándék nem végleges, ezért ez nem ajándék. Ha azt mondanám, Kálmán, itt van egy ajándék, egy fél percre, akkor lehet, hogy ez nem ajándék. De azt mondom, itt van ajándék, azzal a feltétellel, hogy majd visszaadod, akkor ez egy ajándék. Igen?
Igaz ez a komászás. Ott nem ajándékról van szó, hanem eladásról, de akkor jön meg a patológiájára a tartásra. Nem eladás érvényes, hogy visszakadásra.
Ugye a kérdés az az, hogy mert a Hametze valóban nem ezt a megoldást használjuk, hanem ugye azt, hogy eladjuk, csak az eladás visszavonódik, hogyha ő nem fizet egy adott pillanatig. De egy kérdés, hogy valóban miért nem csináljuk azt, hogy odaadjuk neki ajándékba a nem zsidónak, és azt mondjuk neki, hogy ez egy ajándék, azzal a feltétel, hogy majd visszaadod. Azt hiszem, hogy talán azért... Azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy igen, valami ilyesmi, hogy az lehet a probléma, hogyha ha én nem adásvétellel csinálok valamit, ez nem válik az övéé, hogyha nem veszi birtokba is. És itt meg arról az, hogy adásvétel kell, hogy nem tudja birtokba venni az egész város hamecét, ezért nem marad más választás, mint hogy adásvétel legyen. Azt hiszem, hogy ez a válasz rá. Ki had amen rave, helyek ha ezt még zámenástak szirulium talajmi jacaboly, jaca, lejegzőn lejaca. Ahogy Rava is mondta, hogyha valaki odament, valaki ez azt mondta, íme itt van az etrog, ajándék, azzal a feltétel, hogy majd visszaadod nekem. Ha visszaadta, akkor teljesült a feltétel, akkor visszamenőleg ajándék volt. És megtartotta a micvát. Ha nem adja vissza, akkor nem teljesítette a feltételt, akkor az eredeti ajándékba adás sem jó, és akkor nem tartja meg a micvát. Amikor Rebe élt, akkor az volt a szokás, hogy az első nap mindenki a Rebe lulávjára mondta az áldást. Reggeli ma előtt, pár órán keresztül hosszan sorban álltak a haszidok, és mindenki megkapta a Rebétől a lulávot, és a Rebe mindenkinek mondta, ma tanálnász lászi. Tehát az első lengetés az a Rebe lulávjával volt. És a Rebe mindenkinek odaadta, és azt mondta, ajándék, azzal feltétel, hogy visszaadod. Ajándék, azzal feltétel, hogy visszaadod. Az utolsó, mindig általában hogy működött? Reggel 10-ig, amíg kezdődött az reggel ima, a Rebbe kint állt, és az emberek sok több száz vagy több ezer ember így meglengette a lulávot. Az utolsó évben, amikor a Rebbe egészséges volt, 92-ben, akkor, sőt, tehát ugye ez 91-ben még ősz, akkor a Rebbe délután 2-ig ott állt. És a reggeli imát csak délután 2-kor kezdték. És az emberek majd későn ébredt föl, azok is szaladtak, hogy itt egy soha korábban nem volt lehetőség, hogy a Rebbe lulávjára lehetett lengetni. És úgy tűnik, hogy a Rebbe vagy érezte, hogy ez az utolsó év, és meg akart adni a lehetőséget mindenkinek. Én amikor 94-ben voltam az őszünnepeken, akkor a Rebbe még él, de már nem volt egészséges, akkor is a Rebbenek volt egy lulávja, de a Rebbe már nem jött le, mert a tolószékben volt, de akkor is én is mondtam áldást a Rebbe lulávjára, és akkor a Rebbe titkára a Gróner rabbi állt ott, és ő mondta mindenkinek, hogy ma tanálma nász lágzik, hogy ajándék azzal feltétel visszaadott. Gondolom, hogy a Rebbe odaadta neki azzal a feltétel, és ő pedig lejött, és így csinálta. Hogy? Talmud azt kérdezi, okay, ez még a történetben van még egy érdekesség. Miért kell azt külön mondani, hogy 1000 zuzért vette a lulávot? Kit érdekel? Mi a különbség? Le, hogy diáha káma mitzvesz, ha mivel a lejjen, azért, hogy mutassa nekünk, hogy milyen értékes volt a szemükben egy-egy micva, hogy mennyi pénzt voltak hajlandók fizetni azért, hogy egy micvát teljesítsenek. Ugye ez sok ilyen történet van, hogy bársemtovi történet, hogy a férfi egész életét, vagy egész évben gyűjt minden kis pénzt, amit felrak, hogy azért, hogy egy etrogot vehessen. Felesége megtudja, meglátja az etrogot, a földhöz vágja, nem szégyeld magad, hogy a gyerekeknek vettünk volna új cipőt, vagy nem tudom mi. De ilyen hülyeségekre költöd a pénzt, és eltörik az etrog. És akkor a férfi egy pillanatra nagyon mérges lesz, de visszatartja a mérgét, és úrrá lesz a helyzeten, és nem mond semmit, és erre azt mondja a bács, mondtam, látjátok, ez még nagyobb micva volt. Nem csak, hogy ennyit költött az etrogra, és ennyit, hanem még vissza is tartotta a mérgét. Visszautalva az Uspizin című filmre, ott is ez a filmnek a lényege, és valaki kérdezte, ja igen, a Tamás, a Katonyak filmet meg tudom-e szerezni. Igen, szüleimnél megvan a film, úgyhogy majd megpróbálom tőlük elkérni. Oké. Amelém már, amelém már leravási, ambájec lujjék a máclibej. Kérdés az, hogy hogyan kellett, mit kell lulával csinálni. Ugye elvileg meg kell lengetni a Hallelima idején. De például a Ravási azt mondta, az én apám annyira kedves volt neki ez a micva, hogy fogta egész ima alatt. Mész fél lőjék házadat fülön, mi adom, és szépen terve, hogy kevés pálom, lőjás, tímba, májom, lőjés, sámba, elvon, és én ezt kell, 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 és én ezt kell Várjunk csak. A Brájta azt mondja, hogy az imát, az Amida imát nem lehet úgy mondani, hogy valami a kezedben van. Például a tfilint fogod a kezedben, vagy egy tóra tekercset fogod a kezedben. Mellékesen megjegyzi amúgy, hogy a tfilin van a kezedben, vagy a tóra, akkor nem szabad elmenni a vécére. Bama Smuel szakna kára kikar majszár élkölyöcsöbben, és ugyanígy azt mondta Smuel, hogyha van bármi a kezedben, egy kés, egy edény, egy karé kenyér, pénz, nem szabad, hogy valami a kezedben legyen, és úgy mondd az Amidát. Miért? Ez elvonja a figyelmedet. Akkor hogyan lehetséges, hogy azt mondta már Bárame már, hogy az apám úgy imádkozott, az Amidát úgy mondta, hogy végig a kezében volt a nuláv. Azt mondja, Talmud, haszam láv micva ninhu. Utána itt bihu, haszam micva ninhu, vagy tarindó. Azt mondja, Talmud, nagyon egyszerű. A különbség az, hogy ott olyan dolgokról van szó, amíg nem egy micvát teljesítesz, és ezért azért külön elvonja a figyelmedet. De a lulával egy micvát teljesítesz, ezért az nincs ellentmondásban a Amidával, és ezért az nem fogja az Amidáról elvonni a figyelmedet. Tányrevel az a bárcadak, hogy miért káhaja, mint a hagan se láns és a láin, adom jegyzőbe észai, lulavai, mi adai, ha jöjj lech, amészek messzesz, lulavai, mi adai, kőre kismász, pár lulavai, mi adai, könyvítői nagyszerz, kábban, nikhaj, a Gábé Kárka, a Hélek, a Vákár, a Hélek, a Máhám, a Vén, a Lulavé, a Jadai, a Niklevész, a Medves, a Ságer, a Lulavé, a Jadai, a Nöj, a Jad, a Avdai, a Jad, a Sluhaj. A Lazabácsadnak azt mondta, ez volt a jeruzsálemi férfiak szokása. Az ember kiment otthonról a Szukot ünnepén, akkor vitte magával a lulávját. Elment a zsinagógával, vitte magával a lulávját. Mondta a smát, vagy az amidát, a luláva kezében volt. Olvasta a tórát, vagy éppen a papi áldás mondta, akkor lerakta egy pillanatra a földre a lulávot, de utána, hogyha mondjuk elment meglátogatni egy beteget, vagy megvizsgasztalni a halottakat, akkor a luláva kezében maradt. Ugyanis, hogyha bement a tanházba, akkor félrerakta a lulávot, mondjuk hazaküldte a fiával, vagy a szolgájával a lulávot. De a lényeg az, hogy minden a többiet nála volt a luláv. Májke másmelan! Lőjünk diáha, kamaljus, rizime, mitzvesz, hogy mutassuk, hogy milyen kedves volt a számukra a micvák, milyen kedvesek voltak a számukra, hogy hiába csak egyszer kellene lengetni a lulávot, de mindig magánál tartotta, annyira kedves volt neki a micva. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Skajach, skajach, skajach mindenkinek. Holnap reggel ugyanígy, ugyanígy, ugyanekkor folytatjuk, addig is mindenkinek egy gyönyörű napsütéses napot kívánok. A viszontlátásra, a viszonthallásra.